90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Idén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a sárospataki Lóránt Fizsuzsanna hímző műhely. Szinyei András alpolgármestert választották meg 60 város díszpolgárának. Fennállásának 30. esztendejét ünnepelte a Zemplén Település Szövetség. Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Idén ünnepelte fennállásának jubileumi 50. évfordulóját a sárospataki Lóránt Fizsuzsanna hímző műhely. Az évforduló kapcsán az elmúlt évek évtizedek munkáiból kiállítás is nyílt. Koscsó Istvánné a közösség vezetője kiemelte, nagy szükség lenne a fiatalabb generáció jelenlétére, hogy technikáikat és a magyar őskultúrát tovább tudják örökíteni.
Jelenleg 7 vagyunk, úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha jönnének a fiatalok, és bárkit megtanítunk nagyon szívesen, mert meg lehet tanulni, mi is megtanultuk valakitől. Azért nagyon fontos, mert a gyökereinkhez tartozik, a magyar őskultúrához tartozik, hozzánk, tehát ha bárki meglátja, az rögtön érzi, hogy ez egy magyar dolog. Most ezen a kiállításon az elmúlt körülbelül 20 év munkáiból válogattunk, hiszen azok a régi tagjaink, azok már sajnos nem élnek, nincsenek közöttünk, de nagyon sokat köszönhetünk nekik, és az elmúlt időszaknak a díjazott alkotásait tettük ki, hiszen látható, hogy mindenféle helyen, ahol megfordulunk, ott valamilyen díjazott munkát tudunk onnan elhozni. Magyarország valamennyi néprajzi tájegységének a hímzéseit feldolgoztuk már, és itt az utóbbi időknek az alkotásai láthatók, például a torockói hímzés, vagy a felső marosvidéki, akkor készítettünk matyó hímzéseket, ugyanúgy vagdalásosat, mint keresztszemeset, de természetesen, hogy a szívünk csücske, az az úri hímzés. Azért az úri hímzés a szívünk csücske, mert itt Sárospatakon nem lehetett felelni egy olyan hagyományt, ami népi hímzésre utalt volna, hiszen a város nagyon hamar polgáriasodott, és a polgári hímzés minták terjedtek el, de szerencsénkre itt van a református kollégium, és a múzeumban körülbelül 300 darab úri hímzéses úrasztal terítőt őriznek. Ezeknek a terítőknek a mintakincsét dolgoztuk mi fel, és ez lett itt Sárospatakon az érték, a hagyományos érték, tehát nem csak a Lóránfi Zsuzsanna hímzőműhely, a helyi értéktárnak a becses darabja, hanem maga az úri hímzés is. Mivel az úri hímzés egy nagyon-nagyon régi hímzés, az 1500-as évektől az 1700-as évekig volt a virágkora, ezért minden magyar népi hímzés ősének tekintjük. És nagyon szeretnénk, hogyha ez az ősi régi hímzés, ami olyan meghatározó a mi kultúránkban, elnyerje a Hungarikum címet. És ezért dolgozunk és küzdünk.
Szinyei András alpolgármestert választották meg 60 város díszpolgárának, aki 1990 óta aktívan dolgozik a település közösségéért, fáradhatatlanul végzi munkáját. 2 cikluson át volt polgármester, később országgyűlési képviselővé választották, 2010 óta pedig a város alpolgármestere. A kitüntetettet hallják.
Mikor én ezt megtudtam, hogy díszpolgári címet kapok, attól a pillanattól kezdve egy dolog zavart, hogy hogy foglaljam én ezt össze röviden. Mert ugye érződött, hogy nem csak 1990-ben kezdődött az én 60 életem, hanem már 10 évvel korábban, mikor ide költöztünk. De ami előtte volt, az is egy olyan időszak volt, mikor a magyar mezőgazdaság világhírűvé vált, mert nagyon sok olyan dolog volt, a bámolnai iparszerű kukoricatermesztési rendszer, meg a broiler csirke, meg amiben én részt vettem, a Holstein-Friszt elnézhet, a tejtermelés teljes megújítása, tehát az nekem egy nagyon szép szakmai emlék, vagy egy korszak. De utána a rendszerváltással újra egy másik jellegű történelmi korszak jött, és egy nagyobb horderejű, ami már mindenkit érintett, mert az a 70-es évekbeli mezőgazdasági reform időszak, az egy szép felemelő volt a szakmának. De az egész országnak szép és felemelőnek kellett volna lenni a rendszerváltásnak. Tudjuk, hogy voltak félresiklott dolgok. Szerencsére büszkén kihúzom magam, hogy 90-ben nálunk olyan probléma nem volt, ami nagyon sok településen volt, hogy a belső feszültségek, ugye, hogy a régi rendszer hívei, az új ifjú titánok összecsaptak, és gyakorlatilag a hivatalok viselték a következményeket, nem tudtak normálisan dolgozni. Számos ilyen példát láttam, de hál' Istennek 60-ban mondanám, hogy zökkenőmentesen sikerült a váltás, és az, hogy ezt a lakosság méltányolta, én ezt annak tudom be, hogy a második ciklusban, 94-ben már a lakosság szavazott meg engem polgármesternek. Tehát azzal megerősítették azokat a döntéseket, amik az átszervezést és egyebet, hivatal leépítést. De 90-ben nem a lakosság szavazta meg a polgármestereket az országba, erre már sokan nem is emlékeznek, hanem a megválasztott képviselők választottak maguk közül polgármestert, és én így lettem, tehát nem voltam annyira ismert, az a csoport ismert, megismert közben már, és megkaptam a bizalmat, szinte mindenki benne van ebben, még az ellenzéki képviselők is, az emlékek összekovácsoltak bennünket, és ezt ma is el tudom mondani, hogy szinte mindenkivel szót értettem, és az volt talán a sikereimnek az egyik titka, én úgy érzem, hogy már a kezdetben megadtam azoknak az embereknek a bizalmat, akikkel együtt kellett dolgozni.
Fennállásának 30. esztendejét ünnepelte idén a Zemplén Település Szövetség. Az önkormányzatok hálózatát magába foglaló szervezet egyik legrégibb pártfogója, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, aki a kezdet-kezdetén és most is támogatandónak tartja a települések közös munkáját.
30 éve vagyok országgyűlési képviselő, ez is jelzi azt, hogy 30 év a Település Szövetség, az én politikai életemben is 30 esztendő összekapcsolódik, hiszen, mint szemtanú, sokat tudnék beszélni az indulásról, arról, hogy hogyan is kezdődött 30 évvel ezelőtt, és hát leszámítva egy-két időszakot, én az elmúlt 30 éve szorosan tudtam együttműködni az Zemplén Település Szövetséggel, természetes szövetségesnek tartottam az önkormányzatokat természetesen, hiszen közös a feladatunk, Zemplén fejlődése és fejlesztése. És ugyanúgy, mint a polgármesterek, az országgyűlési képviselő is a választópolgárok szavazataiért harcol, 4 évente, vagy 5 évente a polgármesterek, és közös érdek, hogy mindnyájan szolgáljuk az itt lévő polgárokat. Én emlékszem a kezdetekre, amikor 3 zempléni képviselő jutott be az országgyűlésbe 1990-ben, Nagybozsoki József és Tóth Albert, a szerény személyem. Mi már 91-92 fordulóján az önálló Zemplén vármegye gondolatával jelentkeztünk Antal József miniszterelnök úrnál. Az ismert gazdasági körülmények között ez nem sikerült. Számos helyen próbálkoztunk, az országos sajtóban is akkor elég jó visszhangot keltett. Aztán miután a nagy politikában ez nem sikerült, az önkormányzat világában valósult meg, és ezért lett többek között Zempléni Település Szövetség. Ugyanez a gondolat, az önállóság gondolata, az együtt munkálkodás és összefogásnak a gondolata jelent meg más dimenzióban, nem önálló megyeként, hanem egy civil szervezetként. De a célok ugyanazok, hogy próbáljuk meg összefogni, különösen az uniós és a hazai pályázatoknál ezeket az energiákat, amik minden egyes önkormányzatnak ott működnek, és igazolódott az, hogy egyedül nem megy külön-külön, hanem összefogva. Én emlékszem, a rendszerváltoztatás után ma már a fiatalok megmosolyogják, amikor arról beszélek, hogy a telefonhálózat kiépítése, az egészséges víz kiépítése Tokajtól Hollóházáig, aztán 93-94-95-ben pedig a gáznak a bevezetése, aztán az utaknak, a szennyvízcsatornáknak a kiépítése, és arról nem is beszélve, hogy különösen a polgári kormány időszak alatt milyen turisztikai fejlesztéseket hajtottunk végre. És hát ezeknek a fejlesztéseknek az egyik megfogalmazója az önkormányzatokon keresztül a Zemplén Település Szövetség volt. És mi, mint országgyűlési képviselők, akár például Koncz Ferenc képviselőtársamra vagy Koncz Zsófiára gondolok, mi ebben segítségül szolgáltunk, és a polgári kormánynál különösen hadrafoghatóak voltunk abban, hogy minél több pénzt, támogatást tudjunk hozni a térségnek.
Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A 2 fél éves levelező tagozaton elérhető szakirányú továbbképzésről Domjánné dr. Nizsalovszky Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem habilitált docensét, a turizmus tanszék vezetőjét, Sinkovics Andrea kérdezte.
Ebben a fél évben indul el ez a vallásturisztikai szakirányú képzés itt az Egri Katolikus Egyetemen. Kik jelentkeztek, és milyen tantárgyakat fognak tanulni?
Ez egy 2 fél éves képzés. Az első fél évben elsősorban úgynevezett ilyen alapozó tantárgyakkal próbáljuk megalapozni a turizmussal kapcsolatos tudásukat, illetve a vallással kapcsolatos ismereteiket. Ebben a fél évben van zarándok turizmus tantárgy például, vagy üzleti tervezés tantárgyunk van, aztán egyházi kommunikáció és protokoll tantárgy, vagy a vallásturizmus lelkiségét tudnám még említeni, és a következő fél évben ezekre épülő olyan speciális tantárgyokat fogunk tanítani, ahol már be tudnak épülni ezek az információk, ez a tudás, amit az első fél évben megszereznek, például vallásturisztikai termékeknek a fejlesztése, vallásturisztikai termékeknek a márkázása, hozzákapcsolódó marketing tevékenységnek, a marketing stratégiának a kialakítása például. 11 fővel fog most indulni a képzés. Elsősorban itt a kelet-magyarországi régióban jelentkeztek, van egy nyugat-magyarországi jelentkezőnk is, ami külön öröm, hogy 2 határon túli hallgatónk is lesz, a nagyváradi püspökségről érkezik 2 kolléga, 2 munkatárs, és ők is részt fognak venni a képzésben.
Szakirányú továbbképzésről van szó. Milyen alapvégzettség kellett ahhoz, hogy valaki ide jelentkezhessen, illetve majd a későbbiekben is, hogyha valakinek kedve lesz ezt elvégezni, milyen alapvégzettség kell?
Mivel ugye szakirányú továbbképzésről van szó, ezért BA diploma szükséges hozzá, tehát alapképzésből. Általában véve elmondható, hogy nagyon tágra nyitottuk a kaput a bemeneti részen, tehát gyakorlatilag szinte minden tudományterülethez kapcsolódó alapvégzettséget vagy BA-s diplomát elfogadunk.
Mennyire lesz gyakorlatorientált ez a képzés 2 fél évben, mire nyílik lehetőségük?
Úgy állítottuk össze a tanmenetünket, a tantervünket, hogy mind a 2 fél évben lehetőség nyílik arra, hogy meglátogassuk a szakmai partnereinket, és ezáltal a hallgatók élőben is meg tudják nézni a jó gyakorlatokat, amiket a partnereink alkalmaznak. De ezen kívül meg bevonjuk őket az oktatásba is, tehát vannak olyan tantárgyaink, amiknek van kvázi elméleti része, a gyakorlati részébe pedig olyan kollégákat vonunk be a partnereinktől, akik ezt művelik, hitelesen át tudják adni az ehhez kapcsolódó információkat, illetve a szakmai gyakorlatot.
Híreink végén az időjárásról. A középső ország részben és keleten lehetnek felhősebb körzetek is. Másutt derült vagy gyengén felhős lesz az ég. A Dunántúl szélcsendes részein foltokban köd képződhet.
csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél veszít erejéből, de keleten elsősorban a Tiszántúlon továbbra is élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett fagyzugos részeken 0 fokra, vagy akár talajmenti fagyra is számítani kell. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 29-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Szent Gellér díj ezüst fokozatában részesült a 2024-25-ös tanév elején Seres Istvánné, magyar nyelv és irodalom orosz-német szakos tanárnő, aki a mezőkövesdi Szent István katolikus általános iskola pedagógusa. Munkáját nagy szakmai felkészültség, alaposság, lelkiismeretesség jellemzi. A gyermekekért végzett kimagaslóan önzetlen, nevelő-oktató munkát folytat. Olvasható a laudációban. Műsorunkban vele beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy önt a 2024-2025-ös tanév elején Ternyák Csaba érsek úr Szent Gellért díjban részesítette. Ehhez így a beszélgetés elején önnek gratulálok. Mindannyiunk életében fontos az, hogy milyen családba születünk, honnan indulunk. Arra kérem, hogy így a beszélgetés elején, hogy mutassa be egy kicsit a családját, milyen környezetből jött, milyen környezetben nevelkedett.
1965-ben születtem Egerben. Keresztanyám sokszor elmesélte, hogy amikor édesanyámat hazaengedték a kórházból, akkor első útja egy templomba vezetett. Ez az imádságos lelkület, ez végig jellemző volt az édesanyámra és az én gyermekkoromra is. Gyermekéveimet a Mezőköves szomszédságában fekvő Szent Istvánon töltöttem, oda jártam általános iskolába. Családommal itt éltünk 14 éves koromig, itt is voltam első áldozó, és mivel elég bátran kimertem állni, ezért a templomban gyakran olvastam föl, szinte minden vasárnap a papbácsi kihívott ugye a sorok közül. Felső tagozatos koromban is sokat szerepeltettek már az iskolában is, szavaló versenyekre vittek a kedves tanáraim. Szüleim, főleg az édesanyám nagyon sok áldozatot hozott azért, hogy belőlem is két fiú testvéremből diplomás ember váljék. Isten hitet, imádságos lelkületet, munkaszeretetet és kitartást tanultam tőle. Már nem él. Édesanyám meghalt. Az ő példájának köszönhetően neveltük, és a mai napig is irányítjuk a gyermekeink életét a férjemmel, megértésben, szeretetteljes családban. 1989-ben házasodtunk össze a férjemmel, szentségi házasságot kötöttünk, két gyermekünk született, egy fiú és egy lány. Mindkét gyermekünk felnőttként is templomba járó ember, és itt hisznek. A lányom a pedagógus pályát választotta, az óvónői hivatást. A fiam pedig élelmiszerbiotechnológusként dolgozik. Iskoláimról néhány mondatot a mezőkövesdi, akkor még Első László gimnáziumban érettségiztem, majd 1987-ben kaptam meg első diplomámat magyar-orosz szakon. Később 1997-ben német nyelvtanári képesítést kaptam, ugye át kellett képezni magamat, nekem is nagyon sok orosz szakos kollégával egyetemben. 2016-ban közoktatás vezető és pedagógus szakvizsgát tettem. Ebben az iskolában 1991 óta dolgozom.
Igen, tehát az a kezdetek voltak itt ebben a mezőkövesdi iskolában, ami az Egyházmegyénkben elsőként lett katolikus iskola, de majd erre még rátérünk. Miért a pedagógus pályát választotta, mi vonzotta önt a diákok, gyerekek közé?
Én már kisiskolás koromban tanárosat játszottam a babáimmal. Leültettem őket, és ott magyaráztam nekik. Olykor meg is büntettem őket, de igazából a felső tagozatban érlelődött meg bennem az elhatározás, hogy tanár leszek. Pályaválasztásomban meghatározó szerepet játszottak, és mintául is szolgáltak kiváló tanáraim, és főleg az osztályfőnökeim. Az ő példájukon tapasztalhattam meg azt, hogy az iskolában mi felelünk a minden gyermekért, és hogy sorsuk alakulásáért mi is nagyon sokat tehetünk, hogy jobb legyen. És ahogy Németh László írta, ugye minden gyermek egy ránk bízott emberiség. És azért is választottam a pedagógus pályát, mert pedagógusként nagyon sokat tehetek a jövő generációjáért. Ez viszont nagyon felelősségteljes, és a pályakezdőként az első napokban úgy meg is ijedtem, hogy jó, most itt nem lehet már elbújni, ha nem készültem, mint diákként, hanem ki kell állni. És felelős vagyok másokért, példát kell mutatnom a tanítványaimnak. Másrészt a fiatalokkal való kapcsolat állandóan, tehát lélekben fiatalnak tart, mert hogy itt nem lehet berosdásodni, nem lehet leállni, itt állandóan képezni kell magunkat minden tekintetben. Mindig új dolgokat kell megtanulni. Tehát nem csak mi motiváljuk a gyerekeket, hanem ők is minket arra, hogy hát igen, hogy ne álljunk le.
A szakok választása az hogyan történt? Tehát a magyar az már gondolom akkor, hogy egy gyermek éveire utalt, hogy verset mondani, felolvasni a templomban.
Nagyon szerettem az orosz tanárnénimet, az általános iskolásat, és aztán később a gimnázium is nagyon-nagyon szívemhez nőttek, és meg jól is ment a nyelv, és így döntöttem, hogy én magyar-orosz tanár leszek, és aztán ugye tanítottam egy évig, és aztán elhangzott a tévében, hogy na, akkor megszűnt az orosz nyelv kötelező oktatása, és hát ez nagyon nagy sokként ért, jó, hogy ültem, de igazából el kellett fogadni, és a német nyelvet választottam, mert akkor arra volt nagyobb igény.
Igen. És ahogy említette, tetszik ez a kifejezés, hogy nem lehet berosdásodni. Az elmúlt 3 évtizedben milyen módon alakult át itt az oktatás, akár csak, hogyha az öntantárgyait nézzük, a magyart is, illetve hát nézhetjük azt is, ahogy ön mondta, hogy, tehát, hogy folyamatosan fejlődni kell a pedagógusoknak is, mondhatjuk azt, hogy tartani kell a lépést a diákokkal.
Igen, nyilván mindkét területen irányadó volt a éppen aktuális tanterv szabályozás. Na de a nyelvben is ugye igazából az is változik, a nyelvtantanításban is nyilván az állítmány marad, de mindig új terminus technikusok jelennek meg. És hát elsősorban az idegen nyelvek oktatási lehetősége változott, mind mennyiségileg, mind minőségileg. Ugye 1988-ig volt a kötelező orosz oktatás, mindenki azt tanulta, meg utálta, vagy szerette, és második nyelvként lehetett tanulni ugye az angolt, a németet, a franciát, latint, és elvétve egy-két iskolában nyilván gondolom az olaszt. A választható idegen nyelvek palettája viszont lényegesen kibővült ugye napjainkra, és 30-valahány éve még a nyelvoktatásban technikai eszközként mi segített. Hát ugye volt az írásvetítő, a magnó, nagyon sokszor csak szalagos magnó, és a többi a nyelvtanár kreativitásán múlott. Amikor tanítani kezdtem, a csúcsot az írásvetítő jelentette, meg a diavetítő, már azért volt, videómagnó, illetve a kazettás magnó. Hát ma viszont nem lehet felsorolni, hogy mennyi IKT eszköz áll egy nyelvtanár rendelkezésére, tehát segíti az oktatást. Megjegyzem azért azt is, hogy a régebben készített szó- meg képkártyákat ma is nagyon szeretik a gyerekek valami módon. Aztán a módszerek tekintetében is hatalmas fejlődés volt, ugye régen volt ez a grammatizáló oktatás, aztán ma már ugye természetesen ugye kommunikatív szemléletű nyelvoktatás van. Az oktatási lehetőségeket bővítik a különböző nyelvprogramok, tehát az Erasmus program, cserediák dolgok, nyilván ez főleg a középiskolákat érinti. A magyar nyelv oktatásában is, hát most nyilván itt is ugye a tantervet is nézzük mindig, itt most nagyon történeti dolgokban nem akarok belemenni, de ugye volt a zsolnai, tehát ugye régebben ugye, tehát az hozott egy nagyon nagy áttörést, ugye a kommunikációt és a kompetencia fejlesztést helyezte központba. Aztán később a NAT 1995-ben már azt mondta, hogy az anyanyelvi nevelés az nem csak a magyar órára vonatkozik, hanem többi tantárgyban is érvényesíteni kell. Aztán a 2020-as NAT pedig már behozta ugye ezeket a digitális szövegalkotási dolgoknak a tanítását. És még sorolhatnám. Itt is természetesen, amikor a tankönyv piac liberalizálódott, tehát mind a két területen, akkor hát ugye itt lavírozhatunk, hogy melyik könyvet választunk, de természetesen nagyon több szempontot is figyelembe kell venni, és jól meg kell gondolni, hogy melyik felel meg a mi célunknak.
Katolikus általános iskolában beszélgetünk. A katolikus nevelés milyen módon tud megjelenni például az ön tantárgyainak az oktatásánál, tananyagok súlyozásánál, például gondolok itt elsősorban ugye a magyar nyelv és irodalomra?
Természetesen itt a saját életemmel tudok példát mutatni, elmesélni olyan élményeimet. Most például a tantestülettel Medjugorjéban voltunk zarándoklaton, ahol nyilván arra fogékonyabbak a gyermekek, elmeséltem nekik ezt az élményemet. Aztán a tananyagra térjünk akkor, mert ugye az volt a kérdés eredetileg. Hát igazából mindig minden lehetőséget megragadok nekik arra, hogy olyan történeteket meséljek, amely azt bizonyítja, hogy az Isten szeret minket, és hogy az isteni gondviselés az ott van. Másrészt konkrétan például, amikor 8-ba mondjuk József Attillát, Ady Endrét tanuljuk, akkor mindig nyilván szentelek időt az istenes versek tanítására, tárgyalására.
Teres Istvánné magyar nyelv és irodalom orosz-német szakos tanárnővel beszélgetünk, aki a mezőkövesdi Szent István katolikus általános iskola pedagógusaként a Szent Gellért díj ezüst fokozatában részesült.
Ebben a tanévben különösen nagy hangsúlyt kap és figyelmet kapott az iskolában a mobiltelefonok használata, vagy éppen nem használata. Ugye tudjuk azt, hogy már ez a generáció szinte mobiltelefonnal a kezében született, és ugye ami a nyelvoktatásnál, meg nyelvtanulásnál nem biztos, hogy hátrány, mert ugye tudják használni a diákok. Viszont ön hogy látja azt, hogy a mobiltelefon használata révén mennyire alakultak át a gyerekeknek az olvasási szokásai? Csak tényleg egy-egy kis rövid mondatot, szalagcímet olvasnak el, vagy még számon lehet kérni a kötelező olvasmányokat is?
Igazából nálunk a mobiltelefon ugye évek óta le kell adni. Na most az olvasás, hát én kérdezgettem azért, hogy mondjatok már, hogy hát hogy lehet. Hát első el kell venni tőlük a telefont, mármint a gyereket, és akkor olvasnak. Hát ez nem igaz. Mert igazából a telefonon is olvasnak. Tehát és akkor, ha olvasóvá akarunk nevelni, akkor mindegy, hogy hol olvas, csak olvasson. Na most a probléma nem ott van, hogy nem olvasnak, hanem ott van, hogy a szövegértés. Igen, ahogy ön is mondta, hogy valóban végigfutnak, és nem mélyednek el benne. Tehát ez az, amire jobban oda kell figyelni, ugye nekünk tanároknak, hogy olvasd el, mélyülj el benne. És akkor erre mondják, hogy igen, de nincs rá idő. És ebben is sajnos igazuk van. A olvasóvá nevelés pedig én véleményem szerint, meg mások szerint, okosabb emberek szerint a családban kezdődik. Ahogy Tóth Tibor mondta, hogy olvasóvá nem születik senki, hanem olvasóvá nevelni kell. Még ebben a digitális korban is. És hát én például szoktam olyat csinálni órán, kötelező olvasmány. Hát igen, nem minden osztály olvasta szívesen. Beszoktam vinni. Könyvtárból lecipeljük, hozzuk, kiosztom nekik, és akkor én azt veszem észre, hogy jé, hát ezeket érdekli. És még óra végén mondják, hogy nem baj, ha kicsengettek, olvassuk már végig ezt a fejezetet, ennyi mondom. Hát ezt otthon is meg tudnád tenni. Tehát a közös olvasás élménye az nagyon sokat segít a gyerekeknek az iskolában, és hát az is segítene, igen, hogyha megértenék. Mert például ugye Toldi, klasszikus példa, ösztövér, kútágas, hóri, horgas, gémmel. Ebben a sorban csak minden szó ismeretlen egy mai gyereknek. Tehát, hogy jobban el kell nekünk is mélyedni, hogy így mélyülni, hogy megmagyarázni, mi mit jelent.
Igen, meg talán az is segíthet, hogyha a szülők már egészen kicsi korban könyvet vagy mesélnek. Könyveket adnak a gyerekek kezébe, illetve igen, mesélnek.
Igen, igen. Hát nagyon fontos az is, hogy a szülői példa, hogy igen, tehát, hogy lássa a gyermek, hogy az apa vagy anya újságot vesz a kezébe, vagy könyvet, ugye nem csak a telefont nyomogatja, de sajnos nem ezt látjuk, többnyire. Aztán az is fontos, hogy könyv vegye körül a gyerekeket. Hát ugye óvodában azt tudom, hogy ott a könyv, levehetik, megfoghatják, ugye kiskorban már vannak ezek a milyen fürdetőkönyvek, vagy nem is tudom mi a neve, fürdőkönyvek, tehát igazából meg lenne itt a lehetőség, és hát itt de a család az a meghatározó véleményem szerint.
Ahogy a laudációban olvastam, önnek a diákjai több versenyen is eredményesen szerepeltek. Erre a diákokat külön motiválni kell, hogy versenyen részt vegyenek? Milyen módon történik a kiválasztás?
Hát egyrészt motiválni is kell, másrészt önkéntesen kijelöljük őket, hogy mert van, aki ugye nem akart, és akkor aztán, na, anyuka is, meg akkor még igazgatónő, hogy na, már pedig menni fogsz. És mondjuk ez konkrét eset volt német nyelvből, és akkor ez a kislány utána szárnyalt, és minden lehetséges versenyen indult, és aztán később a középiskolában minden lehetséges bört lehúzott, úgymond a német nyelvről, tehát felsőfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettség és a többi. Na de, nagyon sok tehetséges diák van, nyilván, ha ő nem akarja, akkor nehéz a felkészítés, de vélemény szerint azért meg lehet őket győzni. Konkrét eredmények német nyelvből, főleg helyi versenyeken indultunk, illetve a közeli középiskolák által meghirdetett versenyeken. Sajnos németből most már egyre kevesebbet hirdetnek, mivel visszaszorult legalábbis ezen a terület, ezen a környéken. De el lehet mondani, hogy olyan szerencsés voltam, hogy olyan lelkes gyerekek voltak, hogy szinte mindig az élen végeztünk. A magyar nyelvi munkaközösségünk minden évben lelkesen és izgatottan készül a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyre. Egyik tehetséges tanítványom két alkalommal is bejutott az országos döntőbe, miután megnyerte a megyei fordulót. Természetesen ebben az alsós tanítónéni áldozatos munkája is benne volt, ezt mindig hangsúlyozom. És hát nyilván, ha jó talajra hullik a mag, akkor igazából könnyű dolgunk van, és ez a sok éves felkészülés igazából elérte az eredményét, ugyanis ez a kislány 8-os korában első lett az országos döntőben.
Igen, és akkor ezek az eredmények a pedagógusokat is természetesen motiválják.
Igen. Ezen kívül még ezt hagyd mondjam el, hogy tavaly az elveszíthetetlen öröm szavaló versenyen iskolán két tanulója bejutott az országos döntőbe, amely most lesz majd Miskolcon, nem most, hanem szeptember 21-én, és ebből a két tanulóból az egyik az én tanítványom. Igen. És izgatottan készülünk rá, hogy jól sikerüljön.
Thank you.
Az egyházi iskoláknak különösen hivatása az, hogy az oktatás mellett neveljen is, de ugye, ahogy helyesen fogalmazunk, nevelő-oktató intézmények ezek a katolikus iskolák. Ön milyen módon tudja nevelni a diákokat? Ugye elhangzott már a jó példa többször.
Igen, ezt újra elmondanám, tehát egy tanár a lényével és a példájával nevel elsősorban. Olyan nincs, hogy na gyerekek, én most benneteket nevelni akarlak. Tehát ha a gyerek látja, hogy a tanár, pedagógus hogy dolgozik, hogy pontosan, szépen és lelkesen, akkor az valahogy rájuk is átragad. Aztán a szakmai felkészültség az mindenképpen fontos. Tehát soha nem megyek be úgy órára, hogy majd lesz valami. Szóval én a mai napig is, hát úgymond, igen, készülök. Tehát nyilván kevesebbet már, mint az elején, De kell. Tehát egy szakmai kiállás, ha van az embernek, akkor az azért az a gyerekek hozzáállásán is sokat, tehát látszik. Aztán az értékelés is egy nagyon fontos nevelési lehetőség. Rövid szóbeli értékelést szoktam nekik mondani. Értékelési alapelvem, hogy igazságos és méltányos legyek. Nyilván még pályám kezdetén nem mertem, de most már merek, úgymond, hogy is mondjuk ezt, hogy igazságtalanul irgalmasnak lenni a szó jó értelmébe. Tehát azt kell megnézni, hogy a gyerek önmagához képest hogyan teljesít, merre halad, aztán hogyha sikertelen a felelet, akkor egyéni mérlegelés után eldöntöm, hogy hát adok-e lehetőséget. Hát többnyire adok, igen. Arra, hogy javítson. A lustaság azt nem tűröm. Aztán magyarból ugye nagyon sok lehetőséget ad, nevelési lehetőséget ad az anyag, az irodalmi művek, főleg az élet dolgait meg szoktuk beszélni, tehát így aktualizáljuk például a kőmíves Kelemennét, vagy Kelemen, hogy na hát megérte neki, félvéka ezüstér, félvéka aranyér feláldozni a családi boldogságát, és azt annyira szépen értik a gyerekek, hogy ez ma is van ilyen. És még sorolhatnám tovább. Tehát, hogy az irodalmi művek jó lehetőséget adnak, hogy megbeszéljük ezeket az erkölcsi problémákat.
Igen, és itt rá is térhetünk a következő gondolatra, hogy nagyon fontos az, hogy a diákokkal szóba álljunk, tehát, hogy ne csupán csak azt nézzük, hogy tanórán keresztül frontálisan tanítsuk őket, mert mindannyiunkban, akár felnőttekben, akár gyerekekben is felvetődnek mindig kérdések, megoldandó problémák. Mi az, ami foglalkoztatja ezt a generációt, tehát az általános iskolásokat, főleg akkor itt felső tagozatosokat?
Nem elsősorban az ikesigének a helyes ragozására. Tehát én azt tapasztalom, hogy nagyon hosszan lehetne erre válaszolni, de egy röviden, hogy figyelem, meghallgatás, idő, szeretet, beszélgetés és egyéni bánásmód. És ezek egymást feltételezik, meg kiegészítik. Akire figyelek, arra időt szentelek. Akivel beszélgetek, azt meghallgatom. És hát a szeretet fogalmát azt leginkább Szent Pál apostol szeretet himnusza fejezi ki számomra. Tehát, hogy a szeretet nem kérkedik, nem gőgösködik, ezt a sort kiemelném, hogy a gyerekek szeretik azt, ha igenis, hogy komolyan vesszük őket. Nem az, hogy mennyi ezt még te nem értheted. Tehát az ő szintjükön igenis, hogy el kell nekik dolgokat magyarázni, vagy ha nem tudjuk, akkor meg kell mondani, hogy hát ezt most én se tudom. Meg kell mondani őszintén.
Igen, ahogy mondtuk, Szent Pált idéztük, hogy a szeretet türelmes is, kell türelem a gyerekekhez, ön ezt több évtizeden keresztül biztos, hogy tapasztalta.
Igen, hát nem csak tapasztalom, hanem meg is kell élni, nem mindig könnyű türelmesnek lenni, ezt azért bevallom, de mindenképpen oda kell rájuk figyelni, és ne felejtsük el azt, amikor inkább júj, de nagyon oda, hogy mi már voltunk gyerekek, de ők még nem voltak felnőttek. Tehát meg kell őket érteni.
Rögy a laudációban volt, hogy a háború elől menekült ukrán diákok is vannak itt az iskolában, ön velük is foglalkozik.
Igen, hát volt orosz szakosként, engem ért ez a nagy megtiszteltetés, és én a portfóliómba oda is írtam a szakmai életutamhoz, hogy úgy lenne kerek az életem, ha még én az orosz taníthatnám. Hát tanítom azért valamilyen szinten otthon a gyermekemet, mert ő érdeklődik iránta, de itt az iskolában, igen, van egy Ukrajnából ide jött kisfiú, és ő vele foglalkozom, tehát most harmadikos. És ez számomra nagyon nagy örömöt jelentett. Természetesen hát erre is nagyon utána kellett nézni, mert azért nem ugyanaz a nyelv, azért, de nyilván az alapok azok nekem is sokat segítettek, és a mai napig is megölel, ha lát az udvaron, és hálás, és én ennek örülök.
Ahogy a beszélgetés elején elhangzott, tehát önt a Szent Gellér díjjal tüntette ki Érsek úr a tanév elején. Mindannyiunk életében fontosak a példaképek, ahogy ön ezt többször is mondta. Szent Gellért is nevelő volt. Fontos a hitünknek a megélése és átadása. Már említettük ugye a nevelés kapcsán a tanúságtételt többször, de mégis ön a mindennapokban hogyan éli meg a hitét, hogyan tesz tanúságot arról, hogy mindannyian Jézus Krisztus szeretett gyermekei vagyunk.
Természetes, hogy egy katolikus pedagógusnak a hite nem magánügy, tehát tanúságot kell tennünk, és fel kell vállalni, ugye? Az természetes, hogy szentmiséken részt veszek, emellett életem fontos része az első pénteki szentmise, az októberi rózsafüzér áltatosságokon való részvétel, aztán a lelki gyakorlatok. Továbbá a kollégáimmal együtt az egyházi ünnepek előtt, ugye itt az iskolában is mindig van lelki gyakorlat, aztán az atyával elszoktunk a tantestület, és az atya elutazik velünk lelki gyakorlatra tanév elején, többnyire, és az idén, júniusban a tantestület nagy része medjugorjei zarándoklaton vett részt. Ez is nagyon fontos volt, és megható az életemben. Aztán hát a tanítványaimnak szoktam példákat hozni, akár a saját életemből is, ami arra bizonyíték, tehát az az üzenete, hogy a jó Isten szeret minket, és hogy mi bízhatunk, és hogy az isteni gondviselést azt én végig éreztem az életemben. Aztán a nehézségek leküzdésében mindig segített az ima, viszont úgy hiszem, hogy az is tanúságtétel, hogy ami nem szóban hangzik el, mert hogy az életünkkel, tetteinkkel minden nap tanúságot teszünk.
Nem csak a diákoknak fontos, hogy elismerjék és biztassák őket a családjuk körében, illetve a pedagógusok is biztassák, neveljék őket, hanem felnőtteknek, munkavállalóknak is fontos. Mit jelent önnek ez a Szent Gellért díj? Miben erősíti meg?
Hát erre nagyon nehéz most válaszolni. Természetesen már az is nagyon jól esett, és megtiszteltetés volt, hogy rám gondolt az iskola vezetés, és mindez megerősít abban, hogy jó úton haladok, és hát nagyon örülök neki. Mindig azt mondjuk, hogy nehéz tanévet zártunk, igazgató úr mondta, valószínűleg ismét nehéz tanéveli nézünk. Engem ez a díj megerősít, tehát ahogy mondtam, abban, hogy jó úton járok, és ezt az irányt kell folytatnom, és a hitemben, a hivatásomba vetett hitben még jobban megerősített.
Seres István néval, magyar nyelv és irodalom, orosz-német szakos tanárnővel, a Mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola Szent Gellér díjas pedagógusával beszélgettünk.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a Zabari Magyarok Nagyasszonya templom ima csoportjával imádkozunk együtt.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Az első tizedben Ferenc pápa szeptemberi ima szándékára imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy mindannyian meghalljuk szívünkkel a Föld a természeti katasztrófák és a klímaváltozás áldozatainak kiáltását, személyes elkötelezettséget vállalva arra, hogy gondoskodjunk a világról, amelyben